Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli fő támogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, 8 óra 9 perc van, ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
És a hallgatók is írnak nekünk üzenetet, köszönjük szépen, többek között a hvg.hu-n megtalálható a könyves történet, amivel még fogunk foglalkozni, és az összes üzenetet a könyvpiacba is muszáj beleszólni, írta Ákos hallgató Messengeren. Van-e üzenet Facebook, ja, ezt most mondtam, igen, tehát Viberen, WhatsAppon vagy SMS-ben.
Igen, csak elvesztem meg, itt a korábbiak keverednek, mi az az ügyelsorvadás, Mohő ügyben van, de szerintem majd a megfelelő helyen roncsolható témára is visszatérünk, ugye?
Abszolút, nagyon az fontos. Is része ennek a fém kereskedelmi mizériának, ami kialakult. Úgyhogy erről is fogunk beszélni bővebben.
Hát igen, azt többen is írják, hogy ilyen rendszer, ami itt nálunk kiépült, ilyen sehol nincs viszont a világon. Tehát ugye ellentétben a könyvessel, ami egy ismert rendszer, nyilván magyar specifikumokkal, ez egy teljesen hungarikum, ez az egész hulladékos rendszer.
Hát ugye tegnap pont beszéltünk arról, hogy már 6 hónapja nem fizetik ki a használt olajat a különböző vendéglátóipari helyeknek, tehát ezzel is probléma van, amit viszont amikor kifizetnek, akkor 40%-kal alacsonyabb lesz, mint az eddigi ár. Úgyhogy hát várjuk egyébként a Mohu álláspontját ebben, mint mondtuk, szerkesztőségünk is megkereste a céget, 2,5 hónap alatt sikerült válaszolni, hogy továbbítják a megfelelő helyre, úgyhogy várjuk a megfelelő helytől az információt, mert kíváncsiak vagyunk, és jó lenne, hogyha el tudná mondani a cég a részleteket.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Hát pont a 11. kerület Nagyszőlősi úti balesetről is az jutott eszembe, hogy a témánk Schiller Márkkal, a Schiller Autócsalád stratégiai és marketing igazgatójával a közlekedés biztonság. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
Mert hogy megjelent a 2023-as közlekedésbiztonsági statisztika elemzése. Mi van ebben?
Hát igen, a KTI, a Közlekedéstudományi Intézet munkatársai szeretnek nagyon sokat dolgozni ezeken, hogy ugye közérthetővé tegyék a számokat, és hát egy elég vaskos anyag, majdnem, hogyha táblázatokban is egy kicsit elmélyedünk, akkor igazából egy órát el lehet vele tölteni, hogyha az embert érdekli nyilván. Uh-huh. Ez az elemzés.
Neked ugye, kifejezetten érdekes volt ezek szerint.
Engem abszolút szokott érdekelni, hiszen hogyha ugye a közlekedésbiztonságot nézzük, akkor ugye egy picit furcsa lehet, hogy fú, egy autós céget, jó, ki azzal közlekednek, de hogy miért érdekel? Hát azért van egy olyan szempont is a mi életünkben, hogy ugye márkától függetlenül foglalkozunk karosszéria, lakatos és fényezéssel autóknál, és hát ugye ott, hogy mondjam, kevésbé és nagyon összetört autókkal is lehet ugye találkozni, illetve ugye pont emiatt számtalanszor hívnak ismerősök közvetlen a baleset után, vagy pár órával azután, hogy na, akkor mi legyen az autóval, és most a héten is történt ilyen, hogy egy könnyebb sérüléssel egy ismerős akkor felhívott, hogy figyelj, most itt ülök a mentőben, de amúgy az autómat akkor viszik hozzátok. Mondom, oké, de amúgy jól vagy. Tehát, hogy azért van egy ilyen fokozat is a dologban, mm-hmm. hogy ugye nem feltétlen mindig azt kell nézni, hogy akkor tényleg az a jármű, az a tárgy, akkor az a mi lesz, hogy lesz, hanem ugye az emberi oldalát a dolgoknak, és ugye a közlekedésbiztonság engem személy szerint foglalkoztat olyan tekintetben, hogy nyilván ugye tök jó lenne, hogyha minél biztonságosabban tudnánk közlekedni, meg minél kultúráltabban, és ilyen irányba most a céggel elmozdultunk az OBB-vel egy közös együttműködés felé, amiben is...
Az mi, az osztrák vasút?
Hát van, aki ugye onnan ismeri ezt a rövidítést, de az Országos Baleset Megelőzési Bizottsággal, ugye ők felelnek lényegében azért, hogy ezt az egész dolgot tudatosítsák, mint a kultúrát, közlekedést, és velük fogunk most egy új videósorozaton elkezdeni dolgozni, amiben tudatosítjuk a közlekedésnek a különböző hiányosságait, vagy olyan elemeit, amit ugye jó lenne felvenni. Uh-huh. Tehát van egy ilyen fajta, az üzlet mellett egy ilyen fajta küldetés tudatunk, ha úgy tetszik, ugye CSR fronton ebben is érdekeltek vagyunk.
Hogy lehet te azok alapján, amiről beszélgettetek, meg amiket olvastál, hogy mi alapján jó vagy rossz valahol a közlekedés biztonság? Ez jellem, népjellem, ego, ugye azért van egy ilyen is a magyar sofőrökben, ezt szerintem mindenki
tudja. Pont
nem erről
beszélünk, hanem az adatokról, de akkor fussuk meg ezeket a
sztereotípiákat. Ezt mind adatalapon amúgy le lehet hozni. Mert ugye alapvetően ugye itt a halálos kimenetelű baleset az, ami nyilván ugye a legrosszabb, de hogyha már könnyű vagy súlyosabb sérüléssel jár, nyilván az is nagyon rossz, de ugye a halálos balesetek és azokban ugye az elhunytak száma az, ami ugye itt irányadó tud lenni, és ugye ezt 1 millió lakosra szokták tudni vetíteni, tehát EU-s átlag ebből kitűt kerülni, tehát a szubjektivitás egy kicsit objektív is tud lenni ilyen fronton, hiszen 1 millió lakosra vetítve azt meg tudod mondani, hogy nyilván minél kevesebb legyen annak a száma, amennyien elhunynak. Illetve ugye a baleseteknek a száma is ugye egy egészen objektív dolog tud lenni, hogy ugye mit meg hogyan adnak ki az országok ugye statisztikánkban. Itt nyilván ugye egy cél van, hogy mindenki, hogyha elindul, akkor egy darabban odaérjen, ahova tervezett eljutni.
Na, meséld akkor a legfontosabb számokat, most már tűkön ülünk.
Na, hát ugye itt a 2023-ban, most itt Magyarországot nézve, meglepően jó adatok kerültek nyilvánosságra, tehát egy pozitív javuló trend van.
Ugye ez már évek óta tart, nem?
Hát tart, ugyanakkor ugye például a Covid az nagyon beletorzított, mert ugye a kevés esetszám, tehát ugye csökkent a észrevehetően ugye a közlekedés ugye visszaszorult, ugye a Maradj Otthon programnak köszönhetően, és emiatt ugye ott volt egy drasztikus visszaesés, aztán meg ugye elkezdett visszatalálni oda arra a mesdjére, ahol ennek igazából ugye valósan lennie kéne. De igen, tehát azt lehet mondani, hogy egy csökkenő trendünk van. Például ugye a személyi sérüléses közúti baleseteknek a száma az majdnem 3%-kal csökkent. A halálos áldozatok száma az ugye közúti balesetek következtében, az pedig majdnem 13%-kal csökkent, ami azért egy óriási szám, hiszen például 2010-ben 740-en hunytak el sajnos az utakon halálos balesetben, 2023-ban ez már 469 volt, tehát bejöttünk 500 alá, és
jó, 2020-ban volt ezer is jó pár évvel ezelőtt, tehát nagyon magas
ez volt fölötte is, igen. Tehát, hogy az a lényeg, hogy ugye itt 2018-ban 630 volt, és akkor onnan jött le szépen lassan, a Covid-ban ugye ez 460 volt, azt a szintet nem tudtuk megütni, de 469 volt az elmúlt évben.
Tehát majdnem ugyanannyi, csak sokkal nagyobb forgalom mellett.
Így van. Tehát, hogy közben meg ugye a forgalomnak az intenzitás azért összehasonlíthatatlan a két évhez képest, és hát nyilván ez ugye több dolog miatt volt, de ami még itt nagyon fontos, hogy ugye a meghaltak és a sérülteknek a számát, hogyha nézzük összesen, akkor a 2023-ban ugye ez ilyen 19 000 körül alakult, és 2022-ben ez 20 ezer volt, és 2010-ben ez 21.657 volt, tehát hogy itt is látszik egy hosszú trend, de például ez 2018-ban 22.632 volt, és most csak 19 ezer. Uh-huh. Tehát, hogy van egy nagyon lényeges csökkenés, és ugye a súlyosan sérülteknek a száma az csökkent egy talán a legdrasztikusabb mértékben, az 8%-kal az elmúlt évhez képest most, és a könnyen sérültek száma is csökkent, az majdnem 4%. És ami ugye itt nagyon fontos, hogy ugye az ittasan okozott közúti baleseteknek a száma, az is 15%-kal csökkent. Tehát, hogyha azt vesszük, hogy ugye közlekedésbiztonság, akkor ugye mindig valahogy mindenkinek a kék villogó jut eszébe, vagy a mentő, vagy a rendőr. Itt ugye most a rendőröket, hogyha nézzük, akkor ugye lehet preventív intézkedéseket tenni, ugye a szondáztatás, a sebességmérés, stb. Na hát itt ugye a szondáztatás és az, annak a, az eredményessége, hogy ugye van egy visszatartó ereje, nyilván az is lehet, de nyilván az is benne lehet, hogy ugye fú, az emberek tudatosabbak és nem ülnek ittasan autóba. Ezt azért nyilván nem lehet 100%-ban tudni az okokozatot.
Na most ugyanebben az időben mit mutatnak a nemzetközi trendek? Máshol is hasonló lefelé mutat, vagy most a trenddel, amellett, hogy nyilván a adatokban gondolom millió főre jutó balesetekben azért nem a legjobbak között vagyunk, de hogy összevetésben mit látunk?
Összevetésben azt lehet látni, hogy Európa szerte ugye csökken a halálos baleseteknek az aránya 1 millió lakosra vetítve, és a balesetek száma is összességében csökkenő tendenciát mutat, de nyilván vannak kivételek. Tehát vannak azok az országok, ahol ugyanazt nem lehet elmondani, de Magyarország egyébként így a középmezőnyben helyezkedik el, tehát nem vagyunk olyan rosszak ilyen szempontból.
Hát nagyjából ezt érezzük. Tudunk jó pár olyan országot mondani, ahol nagyobb biztonságban érezzük magunkat, meg hát olyanokat is, ahol kevésbé. Tehát ez nagyon laikus érzet. Na de mi okozza ezt?
Igen,
egész egyszerűen meg lehet magyarázni az egész azzal, hogy egyszerűen a modern autók biztonságosabbak, és a technológiai
vagy
fejlődés...
Máshogy vezet az a generáció, aki belépett. Mert ugye azt, mint tudjuk a statisztikákból is, vagy hát inkább az felmérésekből, hogy máshogy viszonyulnak az autóhoz, mint tárgyhoz, kevésbé státuszszimbólum, kevésbé ugye a V8, V12 kell, szóval, hogy másra nézett is arra, hogy egyetlen kell-e tulajdonban autó, ugye ez is felmerült több országban, szóval érdekes kérdések, hogy minek köszönhető ez a javulás?
Hát igazából itt, amit látni lehet, az, hogy ugye a személy sérüléses közúti baleseteknek a főbb okait azt összegyűjtik ugyanúgy. És itt 27%-ban a gyorshajtás az okozója.
Akkor az ego, az megjött, ugye?
Hát, az ego is.
Nem feltétlenül.
Ego is lehet benne, de tehát ez is ugye sok tényezős, hogy a gyorshajtás is ugye lehet a nem megfelelő sebességnek ugye megválasztása. Az ugye lehet az ego, lehet az, amikor egy olyan útszakaszon megyünk, ahol azt gondoljuk, hogy igen, lehetne gyorsabban is, de nem lehet. Mert hogy ott van a tábla.
Ráfutásos balesetek számát ebből kiemelték, hogy ez
nem,
mennyi?
Nem, tehát a ráfutásos baleseteket úgy olyan formában, hogy a követési távolság megvan.
Hát igen.
Az 7% az ősz balesetekből.
Hát az elég nagy szerintem, hogyha csak, tehát elég sok típusú balesetet el lehet képzelni.
Mi a többi, vagy hogy áll ez össze?
25% az elsőbségi jog.
Aha.
Tehát ugye az a fránya jobb kéz, meg a háromszög, meg a stop tábla, tehát
hogy igen, mondjuk ez elég meredek.
Meg ugye a sávváltások is.
Tehát, de gondolom, ez városon belül ugye sokkal intenzívebb, és a kisebb koccanások, tehát nagyon sok olyan terület, például Budapesten belül nagyon sok olyan kis utca van, nagyon nehezen belátható, rossz helyre parkolnak, úgy vannak elhelyezve különböző tereptárgyak, hogy nem megfelelően. Meg hát ugye annak az ismerete, hogy éppen az főútvonal, vagy nem, amin haladsz, hol az elsőbség.
Na igen, és itt ugye az ismeret is, tehát hogy lehet, hogy amit korábban úgy használtál útszakasz, az úgy működik, de közben kim van mondjuk a felkiáltójeles fordított háromszög, vagy akkor megváltozott a kressz, és ugye nem veszik feltétlen figyelembe. Tehát, hogy ez is benne van. De ami még itt szintén egy meglepően nagy arány, szerintem, az ugye a kanyarodás, 16%.
Hogy kanyarodás, ezt magyarázd, de nem sikerül a kanyart bevenni?
Hát vagy ugye nem sikerül a kanyart bevenni, vagy ugye szabálytalanul sikerül azt a kanyart bevenni. Tehát
ja,
ugye
értem.
Olyan helyen kanyarodsz, ja, vagy úgy kanyarodsz, hogy baleset lesz belőle.
Hát itt ugye az mondjuk nagyon segítene, hogyha az aszfalton lévő jelzések minősége az sokkal jobb lenne. Sok olyan hely van egyébként, ahol nem lehet látni, hogy melyik csak tapasztalatból tudod, hogy hova kell bekanyarodni, hogyha valaki először jár arra, vagy nem rutinos, akkor simán előfordul.
Hát igen, de hogy sokszor, hogyha párhuzamos közlekedési útszakaszról kanyarodsz párhuzamosra, akkor sokan nem tudják, hogy akkor most a legbelsőbe kéne, vagy a legkülsőbe kéne bekanyarodni, és akkor már ott ugye ramazurik tudnak kialakulni. Viszont itt, ami még szintén egy izgalmas arányszám, 5% gyalogos hiba.
Gyalogos hiba, értem.
És
az tényleg magas az is.
Az 5%-kal az úgy az elég komoly szerintem. Tehát, hogy engem ez meglepett. Előzés az csak 3%. Pedig én azt hinném, hogy az komolyabb.
Hát tényleg.
Mert ugye ott van az, hogy ugye a kakaskodás kategóriája. De itt is azért azt figyelembe kell venni, hogy ugye az előzésnél is, hogyha városon kívül nézzük, akkor lehet olyan beláthatatlan útszakasz, ami ugye önhibán kvázi kívüli, hogy...
Hát ez nekem állandó tapasztalatom városon kívül. Tehát van nagyon sok olyan terület, ahol én ismerem ezt az azokat az útszakaszokat, látom, hogy mögöttem az autós már nagyon szeretne elmenni a megengedettnél nagyobb sebességgel. Tudom, hogy el fog indulni, annak ellenére, hogy az az útszakasz veszélyes több okból, azért mert szintkülönbség van például, vagy beláthatatlan kanyar, és megcsinálják. Tehát 90% fölött megpróbálják meg hát te az tudsz, előzést.
Hát te tudsz segíteni neki, hogyha odafigyelsz
hát pontosan,
rá. Nem
tehát ez a fajta,
de igen.
A defenzív vezetés, illetve az a fajta, hogy saját magadra vigyázz jobban, az alapelv szerintem.
A büntetőfékezés az a követési távolságon belül van, ugye? Az,
hát külön nincs kiszedve, de egy új stílus lett sajnos. Igen?
Jó, persze.
Csak amit egyébként ugye büntetnek. Pontokkal is díjaznak, meg hogyha komoly balesetet okoz, akkor börtönnel is jár, szeretném felhívni a figyelmet, mert ez nem gyerekjáték, és tényleg egy tök felesleges indulatkezelési módszere valakinek. De, tehát az ugye abba tartozik, és akkor itt ugye jön az, hogy akkor az új autók, a mit tudom én, telefonhasználat, bármi figyelmetlenség, az 8%. Tehát ugye
igen, telefonhasználat, ezt kiemelném, rengetegen csinálják, lehet látni, hogyha nyugodtan megerősíthetik a kedves hallgatók, akármelyik üzenet küldőn, hogy ha körülnézel Budapest agglomerációból beautózva, hogy hányan csinálják azt, hogy a telefon vagy a kezükben van, vagy a műszerfalon, de nyomkodják, nézik, olvassák, válaszolnak, ez szerintem nagyon elterjedt.
Hát igen, és ugye itt, amit fontos kiemelni, vagy amit ugye kérdeztetek, hogy ugye az új autók a vezetéstámogató rendszerekkel ugye mit meg hogyan csinálnak, hát azt ebbe a kategóriába lehet szerintem belevenni, hogyha ugye valaki túlságosan elkényelmesedik és nem figyel, mert ugye ez is benne van, hogy rábízod magad az autóra, hogy majd az fékez helyetted, nyilván ehhez azért előtte meg kell ismerni annak az autónak a rendszerének a képességeit, tehát hogy azért ott van egy, remélem van egy tapasztalás, hogy akkor mire képes az autóm. Másrészt pedig, ugye, hogyha itt a vezetéstámogató rendszereket nézzük, akkor például a követési távolságnál, ugye most már szinte minden autó adaptív tempomattal jön ki. Aminek köszönhetően ugye a követési távolságot, hogyha ugye városon kívül, vagy ugye adott esetben nem is főúton, hanem autópályán haladsz, akkor szinte azért mindenki szokott használni. És az a ráfutásos baleseteket azért döntően a vészfék funkcióval kiegészítve azért meg tudja előzni, meg tudja akadályozni. Ugyanúgy, hogyha azt nézzük, akkor ugye itt a elsőbséget nem tud adni helyettünk, viszont mondjuk a holtérfigyelő azt tudja figyelni azt, hogy akkor ugye ne történjen oldalról koccanásos baleset, mert hogy ugye a jobbról bejövőnek, hogyha indexel, ezt felhívnám a figyelmet, van elsőbsége a párhuzamos közlekedési úton. Ez is ugye egy izgalmas tényező szokott lenni, amikor ezzel izmoznak, de összességében ugye azt lehet mondani, hogy a vezetéstámogató rendszerek azok tényleg tudnak vigyázni ránk, de el tudnak kényelmesíteni is. Itt az a lényeg, hogy ugye az ember éberen figyeljen az úton attól még, és ne az legyen, hogy ugye az autóra bízza 100%-ban magát. Ugye itt az önvezetésnek a különböző szintjeiről már beszéltünk, de azért figyelni kell, hiszen az ember vezető a végső felelőse annak, hogy az a jármű mit csinál, meg hogy csinál. És ugye itt itt az éberség kapcsán van például egy izgalmas új funkció jó pár autógyártónál, ez az éberség monitor, hogyha elnézel XY másodpercre a szélvédőtől, akkor figyelmeztet, és
hát
különböző
tudja?
Jelzéseket ad. Hát figyeli az arcodat.
Gábornak ezek újdonságok, de van ilyen. Ennyi több ilyen autóba kell beülni.
Tehát, hogy, és az az érdekes, például én is vezettem már több ilyet, hogy amíg mondjuk egy kereszteződésben nézelődsz, ő már pittyek, hogy miért nem figyelsz előre. De ugye, tehát, hogy nyilván nem 100%-os ennek a funkcionalitása, mert hát jobb, hogy körülnézek és nem előre nézek, de hogy amúgy meg egy működő dolog, hiszen nem néztem előre, ami neki meg van mondva, hogy oda kell nézni.
Piros lámpa, piros sárgára váltásra figyelmeztető rendszer van.
Hát olyat én még nem láttam.
Sokaknak segítene.
Olyat még nem láttam, de hát...
Nyilván nem baleset lesz belőle, csak a bosszantó kategória, amikor beragadnak előtted, és egyedüliként áthalad az utolsó pillanatban a zöldön. Addig nem indul el, de hát szerintem ezt mindenki látta. Ezek a rendszerek, mik a legfontosabbak, és mik vannak most nagyjából alapfelszereltségben a Egy hát figyelj,
ami a, szerintem a legfontosabb, az ugye az adaptív tempomat, a holtérfigyelő rendszer, a sávtartó.
Tehát ezek az, már nagyjából egy alsó középkategóriás
ez
autóban.
Ez már általában igen, és a gyártóknál már nagyon sok helyen megjelent az. Például ugye a mi esetünkben a Toyotánál, a BYD-nál, illetve a Skodánál is nagyon sok ilyen dolog, az már az alapfelszereltség része. Aha. Tehát, hogy alapból adják, ezzel is ugye egyfajta biztonságérzetet kölcsönözve. De vannak, amik meg ugye extra tényezők, ez nyilván ugye a szenzorok, kamerák számától függ, minőségétől függ, hogy ugye mi tud beleférni. Illetve ugye az aktív vészfék az, ami még szerintem egy jó dolog tud lenni, és ami egy nagyon ilyen izgalmas, de szerintem jó pofa dolog, az a hátsó keresztirányú forgalomfigyelés.
Hogy ugye az micsoda?
90 fokra beállsz mondjuk két autó közé, és figyeli, hogy jön-e mögötted valaki. Te ugye nem feltétlenül látsz ki, hogyha mondjuk két furgon közé állsz be,
aha,
de az autó ugye figyel hátra két irányba, még a gyalogost is érzékeli. Ez szerintem egy egészen hasznos dolog, és jó megoldás.
Uh-huh. Kérdés, hogy mikor jutunk el mondjuk addig a szintig, hogy mondjuk az autóknak a felében ezek benne legyenek. Tehát ugye beszéltünk az értékesítési adatokról, az autópark öregszik, tehát hány év, mire ilyen autók lesznek félig, vagy mondjuk tényleg nagyjából 50-60%-ban.
Hát
tehát egy 10 év is azra.
Szerintem, nem túl optimistán megfogva a dolgot.
Kedves hallgató írta közben üzenetben, hogy miért van az az érzése, hogy a üzemanyag árak okozták a forgalom csökkenést és a baleseti statisztikának a javulását.
De nem volt forgalom csökkenés.
Hát forgalom csökkenés nem volt, tehát pont ugye itt a KTI például a védekamerák alatti áthajtások számát is méri, az megnövekedett az előző évről, tehát hogy a forgalom az nem csökkent mindennek ellenére.
Uh-huh. És hát mondjuk a benzinár sem, a tavalyhoz képest a benzinár sem emelkedett, előtte volt a növekedős időszak, le is volt stoppolva, utána meg a piacárak addig leestek, tehát...
Hát azt meg nyilván nem lehet mondani, hogy ugye azon a szinten van, mint amit korábban megszoktunk, de hát infláció az volt.
Uh-huh. És hogyha úgy merül fel a kérdés, hogy ezek nincsenek benne mondjuk az alapfelszereltségben, melyik a legfontosabb, amit érdemes beletetetni, hogyha nincs az alapfelszereltségben, és szerinted fontos, hogy hozzáadjuk, ha valaki új autót
szerintem lesz? Alapvetően ezek, amiket így megemlítettem, aha, hogy ezek a legjobbak, meg hogy mondjam, nyilván ugye itt az ego is benne van, de egy tolatókamera az nagyon hasznos tud lenni. Sokan ugye úgy mondják, hogy minek a tolatókamera, hiszen én magam tükörből meg
hátrafordulva. Tényleg ezt mondják?
Persze.
Ez nagyon kényelmes és nagyon jó dolog szerintem.
Meg felesleges kellemetlenségtől óv meg minket és más autók tulajdonosait is. Meg ugyanilyen szempontból, hogyha ugye tolatókamera mondjuk alapáros, és lehet a 360 fokos körkamerát választani pluszba, én azt is azért tartom érdemesnek, mert mondjuk nem minden nap, de hogyha minden héten egyszer beállunk egy olyan szűk helyre, megnyomunk egy gombot, látjuk körbe az autót, nem tudjuk meghúzni. Tehát, hogy ilyen tekintetben ezek nagyon jó dolgok tudnak lenni.
Uh-huh. Oké. Okay.
Hát nagyon érdekes volt, köszönjük szépen, hogy ezeket elmondtad. Egyébként át lehet rágni magunkat ezen a statisztikán?
Abszolút.
A KTI statisztikán?
Abszolút, ez teljesen publikus, a KTI-nek a honlapján fenn van, az elemzések között meg lehet találni.
Oké.
Nagyon szépen köszönjük, Márk, figyelemfelkeltő és fontos beszélgetés volt. Szép napot, jó munkát nektek.
Köszönöm szépen, sziasztok.
Schiller Márk, a Schiller Autó család stratégiai és marketing igazgatója beszélt a közlekedés biztonságról, mi pedig egy kis zene, illetve időjárás után jövünk vissza aranyköpésünkkel, illetve gondolkodom rovatunkban arról fogunk beszélgetni, hogy mi az a Startup Factory program. Most következzen a zseniális, megismételhetetlen és egyszeri Sharon Jones, aki a Dap Kings-el együtt meghatározta a soul and funk világát nagyon sokáig.
Hát ez meg micsoda? Csak nem... De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Kerek évforduló van. 1964-ben ezen a napon született Kis Pál András. Gitáros, zeneszerző és természetesen a nevével filmjelzett zenekarnak az egyik emblematikus figurája. És tehát akkor 60. Pontosan. Egy érdekes mondat tőle, azt mondta Úgy érzem, a divatot nem követni kell, ideje, hogy azt kövessen engem.
Ezt mondták mások is, nem?
Vagy egy, lehet, hogy mondták mások is, lehet, hogy ő is idézte.
Megtetszett neki.
De egyébként teljesen illik rá, szerintem.
Hát igen. Ők viszont a mai napig sokan követik.
Abszolút.
Ez biztos. Ígértél egy dalt.
Igen, jön is egy dal. Csak akartam mondani, hogy van egy eszméletlen jó szilveszteri élményem. Egy pécsi házi buliból, ahol ott szilvesztereztünk családi baráti körben, kicsit ilyen széles a baráti körben, és egyszer csak az egyik barátom kirohant a konyhába, és azt mondta, hogy gyere, itt van a kis Pál és a Borz. Mondom, hogy érted? És tényleg úgy volt a konyhában. Ők is hallottak róla, ott voltak a környéken is, ott a konyhában. Már ott volt Lovasi András és Kis Pál András.
És bejöttek és zenélgettek?
Vagy nem csak... zenélgettek, bejöttek bulizni.
Ja, bejöttek bulizni.
Egy jó ideig ott buliztak, beszélgettek, nagyon vicces volt. Na, hát
Van egy új forradalom már a városban?
Van egy új forradalom már a városban. Okay. Igen. Pont.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
És ebben segít nekünk Korányi László, Nemzet Innovációs Ügynökség vezérigazgató helyettese, aki itt van a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Na nézzük, mi ez a Startup Factory program. Így van?
Igen. Ez egy olyan program, amit a NKFIH, tehát a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal indított el, most már több mint 10 éve. A program az a NKFI által finanszírozott K+F és innovációs projektek közül sok szempontból eléggé kilóg és eltérő, de hát ugye a startupok is sok szempontból eléggé kilógnak és eltérőek a hagyományos nagyvállalati vagy KKV körtől. Magát a támogatási modellt azt egy izraeli minta adaptálásával dolgoztuk ki, még 10 évvel ezelőtt, és hát igazából tavalyi év végén már a negyedik fordulóját hirdettük meg, és bíráltuk el a hivatalban. Mi ennek a modellnek a lényege? Általában a támogatott cégeket azt a szakértők segítségével az NKFIH, tehát a előbb említett Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal választja ki. Ugyanakkor a startupok nagyon sok szempontból eltérnek a hagyományos K+F-fel foglalkozó szervezetektől, ezért azt vezettük be, hogy azok az úgynevezett inkubátorok, tehát amiknek az a feladata, hogy ahogy itt a szignálban volt, hogy az ötletből legyen egy életképes startup. Ezt a feladatot látják el. Ugye itt ez két részből áll. Az egyik, hogy szükségük van tőkére a startupoknak, és szükségük van tudásra, és tapasztalatra, és kapcsolatokra. Az inkubátorok mind a kettőt képesek nyújtani. Ahhoz azonban, hogy ilyen nagyon kockázatos, nagyon korai fázisú startupokba befektessenek, ehhez a nemzetközi tapasztalatok, és ugye pont egy izraeli minta alapján szükség van arra, hogy ezt a nagyon nagy kockázatot valamilyen mértékben csökkentsük. És itt jön be az állami finanszírozás szerepe, tehát az állam rábízza az inkubátorokra a startupok kiválasztását, mert úgy gondoljuk, hogy azok az inkubátorok, akik napi szinten foglalkoznak ezekkel a korai fázisú cégekkel, alkalmasabbak arra, hogy kiválasszák. Ezt még fokozzuk azzal, hogy adunk támogatást arra, hogy be is fektessenek az inkubátorok a startupokba, de csak úgy fektethetnek be, ha az állami támogatás mellé hozzáteszik a saját tőkéjüket. Miért fontos ez? Nem azért, hogy most akkor több legyen a pénz, hanem leginkább azért fontos, mert ezzel az inkubátorok maguk érdekelté válnak a startupok sikerében.
Igen, a döntési folyamat más egy picit, ugye, hogy ki az, akit kiválasztanak. Igen, értem.
Pontosan. Hát, hogy az ember saját magának a saját pénzét is kockáztatva választ ki valamit, az egy picit, hogy mondjam, nagyobb felelősséget és nagyobb megfontolást rak az inkubátorokra, de pontosan ezt akarjuk. Úgyhogy tehát lényegében ez a legfontosabb specialitása ennek a modellnek, tehát nem a finanszírozó állami szervezet választja ki a startupokat. Egy, kettő, az inkubátorok a saját tőkéjüket is mellé teszik az állami pénznek, és mondjuk a harmadik, hogy tudást is adnak. Tehát, hogy nem pusztán befektetők, mint mondjuk egy kockázati tőke alap, nem pusztán finanszírozást nyújtanak, mint mondjuk egy állami pályázati program, vagy a szokásos, mert ugye ez is állami pályázati program. Ennek pedig az feltétele, hogy jól ki legyenek választva azok az inkubátorok, akikre ezt az állami pénzt rábízunk.
Mondaná néhány szót ezekről, hogy kik ezek az inkubátorok, hány ilyen van Magyarországon, ők hogyan juthatnak ehhez a támogatáshoz, hogyan kell pályázni, ilyesmi.
Igen. Hát a most... tavaly ősszel meghirdetett pályázatra 29 ilyen inkubációs csapat jelentkezett. Ezek között voltak olyanok, akik már a programban évek óta részt vesznek, tehát több fordulóban is részt vettek, és voltak teljesen újak. Egyébként ez is volt a szándékunk, hogy ugyan nem hatalmas pénz áll rendelkezésre erre a programra, ez 5 milliárd forint, kicsit több, mint 5 milliárd forint volt mondjuk 23-ban, de minden esetre kicsit több volt ez az 5,5 milliárd mondjuk, mint a korábbi források, így aztán néhány új csapatot is be tudtunk venni ebbe a körbe, összesen 12 nyertesünk volt, ebből 7 olyan volt, akik már korábban is részt vettek, és 5 olyan, akik teljesen újak voltak. A csapatok között vannak olyanok, akik egy adott szakterületre specializálódtak, például van egy biotech, bioengineering fókuszú csapatunk, inkubátorunk, egyébként egy szegedi társaság, van egy olyan, amelyik mondjuk környezeti technológiákra fókuszál, vannak olyanok, akik mindenfélével foglalkoznak, van olyan, amelyik hardware orientált, tehát sokféle megközelítésben, és általában mondjuk, hogy a hátterük micsoda, vagy korábban sikeres vállalkozók voltak, és elindultak ebbe a startup fejlesztési irányba, vagy valamilyen kockázati tőke alap áll mögöttük, vagy valamilyen nagyobb szervezet, amelyiknek a inkubátoraként működnek, van, amelyik egyetemről indult ki, tehát elég sokféle, mondjuk így szociológiailag elég sokféle hátterű inkubátor csapat van ebben a 12-ben.
És itt vannak határidők, és lezárul a program, és utána újra nyílik, vagy folyamatosan lehet érdeklődni és jelentkezni?
Nem, ez egy. Tehát úgy van, hogy körülbelül úgy 3 évente, így az elmúlt 10 évet tekintve, körülbelül 3 évente hirdettük meg a programot, akkor van egy viszonylag rövid beadási határidő, tehát 1-2 hónapot kapnak erre, és ott választjuk ki azokat, akik azt gondoljuk, hogy a legjobban fognak gazdálkodni a rájuk bízott állami pénzzel, mint befektetők. Egyébként a kiválasztási folyamatban pedig az nagyon fontos elem, hogy olyanokat hívtunk meg, akiknek, tehát a értékelő bizottságban, akiknek maguknak is van ilyen típusú tapasztalata, sőt, 2 külföldi szakértőt is, egy izraelit és egy brit szakértőt is hívtunk. Hiszen ez az egész startupos világ, ez nagyon nemzetközi, tehát ezt olyan szemmel is rá kell nézni, hogy vajon alkalmasak-e ezek az inkubátorok arra, hogy nemzetközileg sikeres startupokat építsenek. Ugye ebből következett, hogy a teljes pályázat angolul ment.
Aha. Igen. Uh-huh. És most hol tart a 2023-as? Tehát a döntés megszületett?
A 2023-as megszületett a döntés, ez még 2023 végén megszületett a döntés. 24 elején aláírták a szerződéseket, megkapták az előleget, és egyébként mondjuk ennek a beszélgetésnek is egy kicsit aktualitását adja, hogy a múlt héten volt egy úgynevezett kick-off találkozónk, tehát egy ilyen indító találkozó, ahol elmondták az inkubátorok a első pár hónapban összegyűjtött tapasztalataikat, a problémáikat, azokat a feltételeket átbeszéltük, amik esetleg nem voltak világosak számukra. Egyébként ennek a programnak az is egy nagyon fontos eleme a mi oldalunkról, hogy folyamatosan párbeszédet akarunk az érintettekkel. Tehát, hogy nagyon fontos nekünk is az ő véleményük, a visszacsatolásuk. Egyébként a program is alakult és fejlődött az idők során. A 23-as pályázati kiírás előkészítéseként több olyan megbeszélést tartottunk, ahol a tapasztalatokat, a korábbi pályázatok tapasztalatait összegyűjtöttük, és ahol lehetett, be is építettük az új pályázatba. Sokan azt mondták, hogy na, ez most már tényleg nagyon szuper ez a kiírás, most már nem sok problémájuk van vele.
A következő ezek szerint 2026-ra várható?
Hát ennyire precízen nem tervezünk, de kb. Igen, mert ennek a pályázatnak a futamideje az 2 plusz 2 év, tehát 2 év múlva lezárul, illetve említettem, hogy van egy ilyen biotech, és van egy környezeti technológiákkal foglalkozó inkubátor, azok lassabb folyamatok, vagy több időt igényelnek, azokra 3 év van. Tehát körülbelül igen, ez a 3 év múlva remélhetőleg lesz újabb folytatás.
Oké, nagyon
de
szépen.
Azt hagyd mondjam el, hogy a startupoknak viszont folyamatos a dolog, tehát a startupok azok folyamatosan jelentkezhetnek az inkubátorokhoz.
Uh-huh. Igen, ez fontos.
Mi és az NKFI honlapján nem sokára, az NKFI honlapján már most is kis kereséssel meg lehet találni, hogy kik ezek, milyen területtel foglalkoznak, tehát ha valakinek van egy olyan startup elképzelése, ami úgy érzi, hogy ebben a konstrukcióban szívesen működne, azokat buzdítjuk, hogy
keressék az inkubátorokat.
Az inkubátorokat, igen.
Oké. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Nagyon izgalmas ez a Startup Factory program. Sok sikert hozzá. És majd az eredményekről is szívesen beszámolunk.
Igen, jó, az eredmény. Egyébként folyamatosan mérjük a program hatását is, úgyhogy szívesen beszélgetünk az eredményekről is.
Oké,
köszönjük szépen, jó. Szép napot.
Szép napot, viszonthallásra.
Köszönöm jó szépen, viszonthallásra, köszönöm.
Korányi Lászlóval beszélgettünk, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgató helyettesével a Startup Factory programról.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Szerintem, amit a hallgató ír, hogy 9 autó nem áll meg 10-ből az Ebránál, szerintem ennél most már jobb az arány Magyarországon.
Hát lehet, nem tudom.
Én ezt mindig... ha akarom, ha nem akarom, figyelem, akármerre járok a világban, és tök érdekes, hogy ebbe is nagyjából a középmezőnyben vannyunk, szerintem. És vannak olyan országok, ahol meg mondjuk javult a helyzet. Én emlékszem, hogy 20-25 évvel ezelőtt hiszem Galíciában volt, vagy a Triest környékén valahol, hogy de esküszöm, hogy negyed órán keresztül nem tudtam átmenni egy zebrán egy két vagy három sávos városi úton a túloldalra, és még Olaszországban is egyébként, és még Dél-Olaszországban is van egy javuló tendencia. Nálunk is van, de szerintem egész Európában egyre
van javuló tendencia.
A gyalogosokkal kapcsolatosan.
De nem a kérdés tudom, az, hogy mekkora ez a tendencia?
Én most 10-ből,
milyen erős?
Én most olyan kétharmadra satszolom, aki tesz rá, és egyharmad, aki udvarias, és megáll itt Budapesten, de javul.
Okay.
De mondom, ez csak egy tipp.
Jön Zoller Andi, a legfontosabb hírekkel, információkkal utána a négyzetméter rovatunkban azt vizsgáljuk, hogy hát az olcsóbb és használt ingatlanokat vásárolják a fiatalok. Továbbra is minden generáció aktív. Sóki Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője mondja el a részleteket.